mondja, hogy vessük az úra a tárainkat. Mindenképpen vessük az úra a tárainkat. Szia, Tündi, áldott vagy? Szia! Szia! Szóval, hogy vessük az úra a tárainkat, és hogy ne oldjunk semmi teret, és akkor van valaki, ismeri az urat, de mégsem teszi ezt, és tök nehéz úgy az élet, tehát hogy nincs mire rátenni a terhedet, tehát nincs aki oldja, az úr viszont hordja. Egyszer pont a Tündi mondta ezt, emlékszem, hogy szerinte az úr akkor is hordja, hogyha épp nem vetjük rá. Hát ez biztos, mert nem összeroppanánk, biztos, hogy akkor is hordja, de mennyivel jobb ez nekünk, ha ezt tudatosítjuk, hogy uram, itt az a zsák, tessék, ez a tiéd. Te mondtad, hogy vessük, és semmifelől ne alkoholjunk, vessük a gondjainkat rád, hát tessék, itt van. Fogsz a zsákot, itt van, tessék, hát te mondtad. Úgyhogy ez nincsen rajtam, ez rajtad van, te hordozod. Én nem hordozok semmit, semmilyen terhet nem hordozok. Ez fontos, nagyon fontos. Én már rég beleroppantam volna az életben, nem az úrra lennék, az biztos? Biztos vagyok benne. Biztos. Elfüggő kérdezni, szerintem aztán majd még belépnek, akik szeretnének. Úgyhogy most elkezdjük a dicséretet. Mondjad, Marika, szeretném valamit mondani azért?
Igen, eszembe jutott most erről, hogy vessük az úrra terheinket. Engem állandóan figyelmeztet, mert van egy csodálatos énekem, amit megtanultam már 10 évvel, vagy 15 évvel ezelőtt, hogy uram, a kezedbe teszem az életem, mert jól tudom, csak is ott vagyok, biztos helyen. Jöhetnek viharos napok, és így tovább, de csodálatos, és ez sokszor eszembe jut. És akkor áldudolgatom, elénekelgettem, és olyan boldoggá tesz, hogy van, akinek a gondomat, a teremet a kezébe tettem, és leveszi rólam. Hát ez csodálatos, úgy, ahogy te is mondod.
Amen, dicsőség. Dicsőség, ez így van. Mindig visszakszom. Majd megoldjuk most már ezt a visszhangzást, mert mindig, amikor Marika, akkor megosztom nektek az énekeket. Mindig, amikor a Marika, ez nem tudom, régebben nem volt, és most valahogy nem tudom, hogy lehet valami, már gondolkodtam ezzel, hogy mi lehet egyébként, hogy Marikának a részéről. Na most, ugye picit megcserégettem, annyit énekeltük az egyik dalt, hogy tudjátok, lecseréltem egy párot, mert fogunk újakat is mindig. Na, dicsőség az Úrnak, akkor kezdjük. Elkezdek arról beszélni, amit hoztam igazándiból, mert én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos téma. Biztos, hogy nagyon sokan vannak olyan emberek, és hát közöttünk bízom, hogy már nincsenek azért annyian, de hogy nagyon sokan vannak olyanok, akik úgymond keresik az élet értelmét. Biztos, hogy már te is találkoztál ilyen emberekkel, én legalábbis azt gondolom, hogy már találkoztál ilyenekkel, akik azt mondják, hogy hát mégis miért élünk, meg miért vagyunk, meg ennek az egésznek egyáltalán mi értelme van. És amióta a világ van, amióta emberiség létezik, azóta egész egyszerűen azt lehet látni, hogy mindig kereste valahol az ember az élete értelmét. Tehát mindig volt olyan, aki feltette ezt a költői kérdést, hogy hát miért is élek? Tehát így, értitek, így magára nézett, meg így a világra, ami így össze-vissza mászkáló, emberbolyból, vagy hangyabolyból áll, ránézett a korszakokra, hogy csak úgy jönnek egymás után a generációk, aztán van ez a hullámzás, ugye, hogy a történelem, hogy a háborúk, mindenféle nyavaják, aztán egy kisebb, rövidebb, több vagy kevesebb, békesebb időszak, de úgy nagyjából mindig háborgott az emberiség, és olyan értelmetlennek talált úgy nagyjából mindenki mindent, ha csak az Úr meg nem találta őt, vagy hogyha csak ő meg nem találta valamilyen módon az Urat, de tudjátok, hogy az Urat azt nem lehet csak úgy megtalálni. Tehát Isten, rejtőzködő Isten, és nem lehet csak úgy emberi erővel megtalálni. Az, hogy valaki elkezdi keresni Jézust, vagy hát egyáltalán, hogy Istent, vagy bármilyen célt és értelmet, az egy isteni inspiráció. Az tulajdonképpen Istennek a szellemének inspirációja. És tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy nem lehet csak úgy keresni. Tehát ő annyira... Olyan mértékben, amire közel van Isten, mégis kegyelem az, hogy valaki elkezdi keresni Istent. Ez abszolút kegyelem, ez Istennek a szerelme. Amikor valaki megérintődik, És először ugye valamikor az ember nem is azt mondja, hogy csak annyi, hogy legyen értelme az életnek, hogy mi értelme van annak, hogy itt teszek, veszek, mit tudom én, és nézik maga körül ugye ezeket a sok nehéz helyzetet, hogy ez is meghat, ez is, hogy látja azt, hogy találkozni kell ugye a testi halállal, attól általában az ember fél, szokta ugye távolba tenni, hogy majd, hogy bár ő meghalt, meg ő is meghalt, én valószínűleg valamikor, nem tudom, szerintem én nem fogok, vagy nem tudom, hogy milyen az emberi lélek, az emberi pszichéje, de tudom, hogy még a legegyszerűbb ember is valahol felteszi magának ezt a kérdést, lehet nem is fogalmazza meg, hogy mi ez az egész, tehát hogy miért vagyok itt, mi a célja az életemnek, egyáltalán mi ez az emberi élet, mi ez, hogy emberiség. Én nekem egyébként most volt egy ilyen impresszió, inkább így mondom, egy ilyen impresszió, egy ilyen benyomásom, ugye az impresszió, az azt jelenti, hogy van egy ilyen szellemi értelemben, egy szellemi benyomás. Az, hogy voltunk a gyerekekkel, ugye a kicsi unokánkkal, meg itt voltak Németországból a Veronikának a ugocskáik, és nekik is van egy aranyos kis babájuk, ugye Szofika, és kimentünk egy nagyon szép strandra, egyébként egy gyönyörű környezetbe, és ott a gyerek medencénél, ugye én is ott ültem, és néztem a kicsi aranyos gyerekeket, hogy pancsolnak, meg milyen jópofák, és olyan érdekes ilyen élményem volt, hogy olyan fura, tehát nem tudom ezt nektek meghatározni, de valami teljesen emberi szavakat, de valami olyas volt, hogy mi vagyunk az emberek. Tehát, milyen érdekes, hogy minden embernek van feje, meg keze, meg ilyen, tehát olyan, hogy láttam, hogy egyből ezt a rengeteg embert, hogy milyen egyformák vagyunk lényegében. Tehát, hogy a nagy különbözőségek ellenére is, hogy Isten vajon hogy láthat minket így az ő szellemi szemszögéből nézve. Hogy van egy csomó ember, és akkor tudják, mindenki egy külön egyéniség, és amennyire, hogyha így csak fölülről nézed az embereket, olyan sok hasonlóság van ilyen értelemben, hogy mindannyian Isten gyermekei vagyunk, ugye mindenkinek megvan a normális esetben ugye a különböző ilyen tagjai, hogy nagyjából egyformák vagyunk, de mégis mennyire különbözőek. Mégis mindenki valahol azért egy külön egyéniség. És ez a fantasztikus az Atyában, hogy ő úgy foglalkozik mindenkivel, mint egy teljes egyéniséggel. Tehát ő nem vesz minket egy kaptafa alá, hogy a sokszínűségben itt van az egyéniség, hogy te. És hogy arra szokták azt mondani, hogy ha csak te lettél volna a Földön, akkor Jézus eljött volna érted is. Ha csak egyetlen egy ember lett volna, mert annyira szeret bennünket. És tudjátok, ő szereti a szerethetetlent is. Tehát olyan lényeket is szeret Isten, emberi lényeket, akiket egyszerűen nem lehet képtelenség, mert hogyha csak emberi szemmel nézed, a testi szemeiddel, akkor semmilyen szeretnivalót, vagy szeretnivalót, tehát nem látsz benne semmi olyat, amit méltatni tudnál. De Isten a legmocskosabbnak látszó, a legreménytelenebbnek látszó emberben is látja az ő képét és az ő hasonlatosságát, és ugyanolyan szerelmes abba az emberi lényben, mint amilyen szerelmes egy normálisan élő ember, mondom, hogy aki viszonylag konszolidáltabb életet él, sőt, sokszor van az, hogy Istent jobban megfogja, én ezt megfogja, látjátok, hogy a Jézusnak az életében, hogy valahogy sokkal jobban vonzódott valahogy, én azt vettem észre, az egyszerű emberekhez, akik úgymond, akik nem voltak, hogy mondjam, nem voltak olyan borzalmasan nagy kiemelkedő semmi, hanem ami aztán lett nekik kiemelkedő, az teljesen Istentől volt. Tehát nem tudták azt mondani egy-két kivételtől eltekintve, hogy ezt én csináltam, ezt én így kaptam, vagy én már ilyen vagyok, hanem Isten faragott belőlük azt, akiben csodálatos gyümölcsök, csodálatos tehetségek, csodálatos képességek mozdultak meg. Volt egy-két kivétel nyilván, mint Pál apostol, aki ugye a Gamalielnek a lábánál tanult, a leghíresebb rabbinál, ő aztán tényleg azt mondja saját magáról is, hogy megelőzte, messze megelőzte, senki nem találhatott kifogásolni valót abban, ahogyan ő a törvényt követte, tehát ő megelőzte a kortársait az alázatoskodásban, meg a farizeuskodásban, és tényleg a tórát is úgy kente vágt, tehát hihetetlen, Gamaliel nagyszerű tanító, tehát nagyon-nagyon híres tanító volt, és ő ott tanult pápostól. Itt volt ugye Lukács, az orvos Lukács követők, ott ő is itt volt, aki, de azért ezekből kevés volt, tehát nem volt olyan sok sokan okosak, vagy nagyon bölcsek önmagukban, egyszerű halászok voltak, egyszerű foglalkozásúak, és mégis annyira meg tudta őket ragadni az Úr, hogy fel tudták forgatni az akkor ismert egész világot, és tűzben égtek Istenért, és képesek voltak mindent odaadni. Én most néztem el, és ki is tettem, majd nézzétek meg a gyülekezetnek a Facebook oldalára egy kis videót, ami a Heidi Bakernek egy nagyon, nagyon kedves és nagyon, hogy mondjam, egy nagyon kedves és nagyon-nagyon jó Isten szolgájának, a szolgáló lányának a rövid életéből egy ilyen snit, egy 10 perces ilyen kis snit, aki tényleg odaadott mindent. Tehát szó szerint őről a tényleg én azt gondolom, hogy el lehet mondani, legalábbis amit ismerünk belőle, hogy nem önmagáért él, és boldog, és ragyog a boldogságtól. Ő letette az életét a férjével együtt, és ma nézzétek meg azt a kis 10 perces összefoglalót, azért, hogy elmenjen egy tök koszos, sötét, primitívnek látszó, ugye az európai viszonylendszerben egy primitív, tudatlan és mocskos és civilizálatlan területekre, és onnan a kis gyerekeket kiragadja a szemétdombról szó szerint, és ölelget, és szeretgeti, és egy olyan fajta krisztusi szeretet árad belőle, ami szerintem csodálatos. Tehát, és nem a Heidi Baker, aki csodálatos, hanem Jézus ő benne az, aki csodálatos. Tehát, hogy ennyire szeret, hogy Istennél nincsen tényleg se, nagyon jól látszik rajta, hogy nincsen se görög, se zsidó, se pogány, se semmi. Isten mindenkit egyformán szeret. És ez annyira csodálatos, és azért is tettem ki egyfajta ilyen motivációnak, hiszen az a film is azért készült, ilyen motivációs film, hogy amit Pál mondott, hogy amit a Galáciakhoz itt levélben írt le, hogy amely életet én most testben élek, azt az Isten fiában való hitben élem. Meg is keresem, bár ezt nem emeltem ki ezt az igét, én úgy tudom, hogy a Galáciakhoz írt levélben találjuk meg, meg is nézem nektek. Igen. Ha oda ment a Galáciakhoz írt levél 2.20-hoz, akkor ott azt olvassuk, hogy Krisztussal együtt engem is keresztre feszítettek, és meghaltam. És így ettől kezdve már nem a saját régi életemet élem, hanem Krisztus él bennem. Ezt az életet, amelyet most testben élek, az Isten fiába vetett hitáltal élem, aki annyira szeretett engem, hogy önmagát áldozatul adta értem. Tehát itt azt mondja, hogy én is meghaltam innentől, és így ettől kezdve már nem a régi saját életemet élem, azt mondja, nem az régi saját életemet élem én, hanem amit most élek, testi életet, amit ebben a testben élek, azt egyszerűen Krisztus él bennem, Krisztus él rajtam keresztül. Értitek? És én azt gondolom, hogy ebben a dologban nagyon-nagyon-nagyon előre van ez a Heidi Baker szókát. Tehát ez, hogy boldog azáltal, hogy úgy él, ahogy kell, ahogy mindannyiunknak kéne élnie. Most nem feltétlenül kell mindenkinek elmenni Afrikába, Fekete Afrikába gyerekeket menteni, de mindannyiunknak nem a saját életét kéne, nem a saját test életünket, nem a saját elképzelésünket kellene, hogy éljük, hanem Krisztust engedni, hogy éljen rajtunk keresztül. És tudom, amikor ezt te megteszed, hogy engeded, hogy az Atya, aki benned lakik, rajtad keresztül élje az életét, egész egyszerűen megváltozik minden, és kiteljesedik az életed. Teljesen kiteljesedik. Tehát akkor leszel a boldogságnak a legnagyobb fokán, amikor engeded, hogy az Atya, a Fiú, a Szent Szellem által rajtad keresztül élje a saját életét. És ez tulajdonképpen azt jelenti, amikor az ember leteszi az életét Isten elé. De figyelj, Jézus maga tanította, emlékezzetek vissza, hogyha valaki meg akarja tartani az ő életét, az tuti, hogy el fogja veszíteni. Tuti. Hány ilyen példát látunk, drága testvérek, erről, hogy valaki meg akarta tartani az életét, a saját elképzeléseit, a saját karrierjét, a saját várát építette, és elveszítette, és óriási nagy buktázott. Hány ilyet látunk, akár a világból merítve, akár a keresztény szolgálatba, bárhonnan merítve, sok ilyet látunk, aki a saját várát építi, nem Isten országát. És emiatt padló, elveszíti, szó szerint elveszíti. És Jézus azt mondta, hogy aki viszont leteszi én élettem az ő életét, és az evangéliumért a 100 annyit kap most ebben a világban. És figyeljetek, Jézus komolyan beszélt. Tehát őt nem tudod rajta kapni a hazugságon. Jézus tök komolyan mondta ezt a dolgot. Tehát azt mondta, hogy aki leteszi az életét, és tudjátok, igen, aki leteszi az életét, én élettem és az evangéliumért, a 100 annyit kap ebben a világban. 100-100-szor annyit most. Nem azt mondta, hogy a mennyben, mert az is csodálatos, tudjuk. Ezt tudjuk, érteti, a mennyben ott minden ott van. De azt mondta, hogy már ebben a világban, de figyelj, ahhoz, hogy ebben a világban megtapasztalod a 100 annyit, mint amennyit te elhagytál Krisztusért, ahhoz nagyon fontos, hogy leteszed az életedet ő érte és az evangéliumért. És ezt nevezik úgymond a keskeny útnak. Ezt nevezik a tanítványság útjának. Ez az, ami megöli a testet igazán. Most nem ezt a húsdoboztan beérünk, hanem megöli a test természetét. Tehát ez, ami erre mondta, hogy keskeny az az út, ami az életre vezet, és kevesen járnak azon. És széles az az út, ami a halálba vezet, és sokan vannak, akik azon járnak. És figyelj, most nyilvánvaló, hogy most én azt gondolom, hogy azon a széles úton, most hogyha más értelemben nézzük ezt, a széles utat, nem a hagyományos felfogás szerint, ugye, hogy a széles út a bűnös út, a keskeny út a Krisztusi út. Ez igaz, abszolút igaz. Ez a hagyományos felfogás. De figyelj, a széles utat keresztény is járhatja. Igaz-e? Járhatja. Hogyan? Hogy járja a keresztény a széles utat? Ami igazániból a testnek a halálával, a halálát sietteti, mert akkor hamar az ember a mennybe jut. Tehát hogy éli? Úgy, hogy önmagáért akar élni. Úgy, hogy a saját elképzeléseit akarja megvalósítani, és tulajdonképpen egy csecsemő betegség, keresztény csecsemő betegségnek nevezzük ezt, hogy amikor az Istennel, az ember Istennel akar műveltetni. Érted? Tehát amikor műveltetni akarok vele valamit. Tehát, hogy ő rendezze be a lakásomat, ő gyógyítsa meg a testemet, ő adjon nekem viszonylag sok pénzt, ami abszolút jó. Nem mondom, hogy Isten ilyeneket nem tesz. Én megmondom őszintén, amikor egyszer valaki azt mondta, hogy hát akik ilyeneket prédikálnak, azok jóléti evangéliumot hirdettek, ezen mindig úgy kiszoktam akadni, mondom, és figyelj, ember, te ismersz olyan evangéliumot, ami nem a jólétről beszél? Mondj nekem egy olyan örömhírt, ami nem a jóléti, ami nem jó, hogy mi volt, rosszul voltunk, és Jézus eljött, hogy jólétünk legyen, amen? Tehát ez önmagában igaz. De most arról beszélek, amikor az ember akarja Istent használni, és nem fordítva, érted? Tehát a keresztények számára az a széles útnak a járása, amikor nem halsz meg önmagadnak, amikor Isten, mint egyfajta ilyen, ezt mondták is régebben, a vicces is volt, hogy egy ilyen télapó automatának, hogy valami ilyesminek tartod, hogy bedobsz valamit, és akkor kiugrik valami, érted? Tehát ugyan, hogy majd, tehát mint hogyha, érted? Tehát, nagyon nehéz ezt kifejezni, tehát mint hogyha Isten kötelessége lenne, hogy ő téged a legjobb öltözékbe járasson, és nem, ő megteszi ezeket, megteszi. De nem kötelessége. Mi szolgáljuk Istent. És Isten is szolgál felénk. Isten is szolgál felénk. Ugye Jézus mit tanított a lábmosáskor? Azt mondja, hogy nincs senki nagyobb annál, mint aki leteszi az ő életét. Senkiben nincsen nagyobb szeretet. És azt mondja, hogy most én megmostam a ti lábatokat, és akkor Péter elkezdett ellenkezni, és azt mondta, hogy Uram, nem akkor légy szíves az egész fejemet, mert minden, amikor azt mondta Jézus, hogy nem mosom be, ja nem, először tiltakozott, az én lábamat ugyan meg nem mosod, ha nem megalázod magad, és hogy az én lábaimat, a mocskos lábaimat mosogassad, hát olyat nem. És mondta Jézus, hogy nem mosom meg a te lábadat, akkor semmi közön nincsen hozzád. Fú, akkor légy a fejemet, mint tudjátok, ez a péteri effektus. Tehát a Péter, akkor légy szíves, mindenemet mosd meg, figyelj, ne viccelj, már veled vagyok, meg minden. Ez Péter. És Isten, és az Úr így szerette Pétert, amen? Tehát ő ilyen figura volt. És ez tök jó. És mondta akkor Péternek, hogy elég, hogy csak a lábadat megmosom, mert egyébként már tiszták vagytok, mindannyian azáltal a beszéd által, amit hallgattok. Azáltal tiszták vagytok. Elég, hogy csak a lábadat. És mit jelent ez valójában? Ott látjuk, hogy és azt mondja, hogy ti is ugyanígy tegyetek, ugye? Te is cselekedjetek ugyanígy. Tehát azt mondja, hogy nincs senki nagyobb. Tehát az a nagyobb közöttetek, emlékeztek, Jézus egy kisgyereket tett az emberekkel, és azt mondta, hogy figyeljetek, látjátok ezt a kisgyereket? Senki sincsen nagyobb, tehát mindannyian legyetek ilyenek, mint ezek a kisgyerekek. Mert tehát, hogy legyen mindenki szolgálja, aki nagy akar közöttetek lenni. Mindenki szolgálja. Értitek ezt? Tehát a mennyben valahogy fordítva működnek a dolgok ilyen értelemben. Tehát, hogy fordítva működnek. Hogy a mennyben úgy van, hogy valaki felemeli magát, vagy ilyen, tehát így felmagasztalja magát, az előbb-utóbb meg fog aláztatni. Tehát ezek a szellemi törvények vannak. Aki pedig megalázza magát, és elkezd mindenkinek a szolgájává lenni, az pedig Isten felmagasztalja. Értitek? Tehát fordítva működnek a dolgok. Például most mondok valamit. A mi jólétünk az miért jó itt a Földön? Miért jó a mi jólétünk? Azért, hogy tudjunk szolgálni az emberek felé ezzel a jóléttel. Most mindegy, hogy milyen területre mondom ezt a jólétet. Lehet ez egészségesség, lehet anyagiak, lehet bármi. Tehát nem azért kaptuk az életünket, hogy önmagunkat valósítsuk meg, hanem azért kaptuk az életünket, hogy Isten megvalósíthatja önmagát úgy, hogy nem veszi el az egyéniségünket. Hogy az egyéniségünkön keresztül megdicsőjön Jézus. Hogy ez a sokszínűség, amit te látsz, akár egy a tenger, most nagyon sokban lehet sokszínű, tőle látjátok, hogy az egész világ sokszínű. A teremtett világ sokszínű. Olyan helyeken is, ahol az ember soha nem jut el. A tenger mélyén, mit tudom én, 100 kilométerrel lefelé, vagy fölfelé. Sokszínű dolgok vannak. Olyanok, amik alapvetően Istennek a pazarló adakozását, a pazarló sokszínűségét mutatja be, mert miért van ott annyi szépség mondjuk a tenger alatt, mondjuk 7000 meg 10000 méterrel, amikor soha senki nem fogja azt látni. Azért, mert Istennek így tetszett, mert ő neki bőven van. Értitek? Tehát hogy ebből látjuk, hogy Isten milyen sokszínű. És ahányan vagyunk, mindannyian egyéniségek vagyunk. És Jézus nem azt mondja, hogy el akarja szüntetni a te egyéniségedet, hanem azt mondja, hogy meg a értelmet akarok adni a te egyéniségednek. Amen. Azáltal, hogy Isten szent szelleme megvalósítja a te egyéniségeden keresztül önmagát sok ezer formában, sokszínű formában. Sok-sok formában valósítja meg magát. Értitek? És ekkor vagy te igazándiból a legboldogabb is, amikor az atyával, a fiúval és a Szent Szellemmel ebben a bensőséges közösségben élsz. Ekkor vagy te önmagad. Tehát amikor az ember megpróbálja önmagát megvalósítani, mint amit a pszichiát, vagy a pszichológusok és a freudisták, meg nem tudom, kicsodák mondanak, minden most ne. Tehát, hogy amikor önmagadat próbáld megvalósítani, akkor egyre jobban elvész az, aki te valójában vagy Krisztusban, aki Isten akar téged látni itt a Földön. Nézzétek meg azokat a fotókat, amik úgynevezett a világnak nagy karaktereiről szól, főként ezekről a celeb óriásokról, hogy mivé lesznek a nyomorúságos életükkel. Értitek? Hogy mivé lesznek, nyomorultakká. És akkor ott vannak olyan fotók, hogy mit tudom én, Mike Jackson így volt, és előtte, mikor még mit tős, és utána. És akkor ott van az iszonyú különbség, az iszonyú amortizáció. Mit csinálta Michael Jackson? Meg akartam valósítani az életét. De ő nem volt boldog ember, tudjuk nagyon jól, hogy nem volt boldog ember. Boldogtalan volt. Mert Isten adott neki talentumot, de nem ilyen módon, vagy például, de nem így akarta, hogy megvalósuljon. Ő akart rajta keresztül megvalósulni. Michael Jacksonon is Isten akar. Most csak egy példát hoztam, de most pont olvastam Mozartról, hogy hát nem is tudtam ezt róla igazániból, hogy Mozart a maga idejében tulajdonképpen egy ilyen beteges lény volt, és igazán majdnem minden, például iszonyatosan káromkodott, és ilyen nagyon fura dolgai voltak, borzalmasan káromkodó volt Mozart, beteg volt, lelki beteg volt igazániból, és mindig idegesen rángatózott mindenhol, és pedig mekkora zseni, és ez pont ellentétbe állt a szép zenéjével. Értitek? Tehát élte önmagát, de egy nyomorúságos élete volt. De ezt láttam már többeknél is. Például olvastam egy íróról, aki a mindenki által jól ismert, a Arthur Conan Doyle-nek, aki ezt a Margaret felügyelő sorozatok, meg ezeket, na mindegy. És ez az ember úgy élt, mint egy szörny. Képzeljétek el, mint egy szörny. Mániákus, szexuál mániás volt. Ezrekkel feküdt, mint az ilyen, micsoda ez a, ki volt ez a, Casanova, úgy ért, mint komolyan, És teljesen belebetegedett ebbe, teljesen. És úgy látjuk, hogy amikor az ember önmagát akarja megvalósítani, és nem engedi, hogy Isten valósítsa meg rajta keresztül azt, akivé tényleg teremtett, akkor az elveszéshez vezet. Az gyötrelemhez vezet, elveszéshez. És végsősorban nem találod meg se a célodat, se, nézzétek, volt egy ilyen mondás, se a célodat, se a semmit nem tudsz megtalálni Isten nélkül. Hiszen ő tervezett. Volt egy olyan mondás régebben, hogy menj ki a temetőbe, hogyha szeretnéd a nagy álmoknak a halálát látni, nem csak a halottak csontjait. Sok ezer olyan álom van, amit nem tudtak megvalósítani. Miért nem tudták? Pedig minden emberben ott van valami, ami Istentől van. Miért nem tudták? Azért, mert nem haltak meg önmaguknak. Mert nem adták át az életüket az Úrnak, vagy hogyha átadták, akkor még mindig önmagukat akarták megtartani. És aki önmagát akarja megtartani a saját életét, az el fogja veszíteni. Ezt Jézus Krisztus tanította, és én hiszek neki, hogy ez így van. Tehát ez az elveszítés, mert ugye régebben, amikor ilyenekről hallottam, főként kezdő hívőként, akkor szomorú voltam. Akkor nem, mert nem fogtam föl, hogy igazándiból az ember, hogy akkor nem valósíthatom meg magam, hogy nem mehetek el horgászni, nem, értem, mindig ezeket kérdezem, amikor nem csátom ezt, nem csátom azt, nem csátom amaz. Hát Isten ilyen rabszolgának teremtett engem, vagy egy ilyen marionett figurának, és nem jöttem rá, hogy addig voltam rabszolga, és addig voltam marionett figura, ameddig nem Jézus szolgál, amíg nem Jézussal voltam. Addig voltam, az addig rángatott az ördög ilyen marionett figuraként. Értitek? Ez nagyon-nagyon fontos, drága testvérek, ezt tudjuk, hogyha, és akkor tudod megtapasztalni az élet igazi értelmét. Egyébként, amiről sokat szoktam tanítani, lapozzatok oda a Rómaiakhoz írt levélhez, és a 12. versnek most kivételesen nem a elme megújításával, mert az után ön, figyeljétek, az első verset, hogyha elolvassátok, Isten irántunk mutatott nagy kegyelmére, kérlek benneteket, testvéreim, figyelj, hogy határozottan szánjátok oda, és adjátok oda át magatokat Istennek. Figyelj, olyan ez, mint a élő és szent áldozatot vinnétek neki, amelyet ő szívesen fogad. Ez legyen a ti önkéntesen felajánlott áldozatotok, amely előtt méltóképpen tisztelitek. Hogyha ugyanezt megnézed a Károli verzióba, akkor ugyanez így szól, hogy az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. Amen. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy élő áldozat. És hogyha nem jut el az ember erre az elhatározásra, eddig a pontig nem jut el, hogy élő áldozat, tehát tudjátok, az áldozat általában meghal, ugye? Tehát az áldozat az azért áldozat, hogy meghal. De itt értem, azt mondja az Isten, hogy mi ne halljunk meg ilyen módon, hanem csak a bűnnek halljunk meg, meg a régi életünk, meg a sátánnak, meg a világnak halljunk meg. Élők vagyunk Istennek, de hogy azt mondja, hogy élő áldozattá legyél. Tudod, mit csinál az élő áldozat? Tehát igazán Istennek szánt élő áldozat. Az olyan, hogy amit Isten akar vele tenni. És tudjátok, hogy mivel Isten nagyon jóságos, hiszen megváltott minket, ő a legcsodálatosabb atya. Ezért a legjobbat akarja neked. Tehát tehát miközben te élő áldozat leszel, miközben te oda szánd az életedet, miközben te leteszed az életedet Istennek, egyszerűen felemelkedsz. Egyszerűen egyre boldogabb leszel. Egyszerűen egyre kiteljesedettebb lesz az életed. És az, amit annyit erőlködtél egész életedbe, hogy megvalósítsad egy ház, egy karrier, egy nem tudom micsoda, az egyszerűen úgy, hogy erőlködés nélkül, igazán azáltal, hogy odaszántad magad Istennek, azáltal megvalósul. Miért? Miért? Ez a nagy kérdés. Miért? Mert csak ekkor, és itt van a római levélnek a titka, hogy csak ekkor jöhet el az élő áldozatnak a szemszögéből, hogy el tud kezdeni megérteni Istent. Érted? Hogy megértsd őt. Onnantól fogva kezded el az igével megváltozni. A második vers arról szól, hogy változtassuk el, ne szálljunk oda magunkat a világnak, se a világ szellemiségnek, se a divatjainak, se a hóbortjainak, hanem a gondolatainkat változtassuk meg Isten szerint. És akkor mi fog történni? Akkor megismeritek, mi az Istennek jó, a kedves és a tökéletes akarata. Tehát ez valahogy összekapcsolódik egy ilyen folyamatba, hogy először odaszállom az életemet. Tehát akkor tudok az atyával, az atyát megtapasztalva élni, a fiút megtapasztalva élni, a Szent Szellemet megtapasztalva, hogy rajtam keresztül éli az életét, ha én odaszánom magam, és élő áldozattá leszek. Ezt hiányolta Jézus a Jelenések könyvében az egyik gyülekezettől, akik langymelegek voltak, amikor a gyülekezeteknek mond. Hogy kiveszed belőled az első szerelemnek a tüzedem, hogy tud kiveszni az emberből az első szerelem tüze Isten felé? Úgyhogy nem szánja oda magát élő áldozatként, úgyhogy a maga dolgát akarja tenni. És ez nagyon szomorú valóság, ez nagyon szomorú valóság. Valóság és szomorú. Mert nem vesz észre, hogy eközben pedig egyre jobban elveszíti azt, amiért annyit dolgozott és fáradozott. Ez, amit nem vesz észre. Csak már a végeredményt, hogy ez se jó, az se jó, ez sincs, az sincs, ilyen betegség, ilyen probléma, olyan probléma. Szia Józsikám, áldott vagy Krisztusban. Üdvözöl. Hogy már nincs semmi, hogy egyre jobban lejjebb megy az élete. Ezáltal, hogy nem lesz élő áldozattá Istennek. Tehát értitek, ez a szomorú ebbe az egészbe, ez a tragikus, ez az ember tragédia, ez a Madács erről írt szerintem, az ember tragédiája, nem csak a bűnesetről. Erről írt Madács, tuti, hogy az ember tragikus ilyen értelemben, tragikus sorsú. Miért? Mert meg akarja élni önmagát, és közben elveszíti. Meg akarja élni a saját életét, és egyre jobban elveszíti. Miközben azon igyekszik, hogy egyre jobban kifejezze önmagát, hogy megélje azt, akivé tulajdonképpen teremtődött. És hogyha egy ember azt mondja, hogy Uram, tiéd minden, tiéd vagyok én is. Én nekem nincsen saját elképzelésem, te vagy az én elképzelésem. Én azt az elképzelést, azokat a gondolatokat akarom gondolni, és azokat az elképzeléseket akarom elképzelni a magam életére, amit te képzeltél el nekem, amikor még a világ alakítása előtt, létrehozása előtt megálmodtad az életemet. És tudod, régebben is tartottam erről, hogy mindegy, hogy hány éves vagy, ne mondd ezt magadra, hogy ó, hát én már 150 éves vagyok, érted? Nekem már csak kb. 5-6 évem van hátra a világból, mit kezdjek én már? Vagy azt mondja valaki, hát én már az életemnek a oroszlán részét eltékozoltam. És? Hogyan tudna már Isten ebből bármit is kihozni? Hidd el nekem, hogy ki tud hozni. Amen. Hidd el nekem. Ha csak 10 perced lenne az életedből, és azt így élnéd élő áldozatként, és odaadnád Jézusnak, az a 10 perc többet jelentene, többet dobna, és sokkal boldogabb lennél, most csak hogy a méretarányokat viszonyítsam, mint a többi, az összes többi, az összes 150 év, amit éltél. Tehát, hogyha Istennel élsz 10 percet, az ő akarata szerint, az többet ér, nagyobb, jobban beteljesedett, mint ha 150 évet élnél nélküle. És ez az ember tragédiája, hogy meg akarja valósítani önmagát, de rosszul. Nem engedi át a mesternek, nem engedi át az élet kitalálójának, a mennyei édesatyának, az élet teremtőjének, annak, aki ölti önmagát is, azt az embert, aki nem akarja ezt elfogadni, megtervezte. És tudjátok, Isten, jó Isten, szeret. Bebizonyította Jézus Krisztusban, hogy hogyan szeret. Az életét is odaadta, értünk. És egymagad lennél a földön, ez tudom, hogy egy ilyen közhelyesre van már beszélve, de ez akkor is igaz, hogy akkor is eljött volna az Úr, és érted, meghalt volna, mert annyira szeret, mert annyira vágyódott rád. Tehát gondolj bele, hogy egy ilyen jó Isten, hogy ne adna neked oda mindent? Mennyit tanított erről a Jézus, emlékeztek? Hogy szerintetek, hogy ti a gonosz létetekre, a ti fiaitoknak ugye, hogy adtok mindenfélét. És hogyha halat kér, akkor nem adsz neki követ, meg skorpiót, meg mit tudom, micsodákat, hanem pedig gonosz létetekre, azt mondja, ugye akkor még nem volt újjászületés, hogy gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, hogy ne adna a ti mennyei atyátok jókat azoknak, akik őt keresik. Hogy ne? Ne is hasonlítsátok össze. Tehát ezért érdemes odaszállni az életet Istennek, ezért érdemes letenni az életet az Úr elé, ezért érdemes átengedni a gondolataidat és mindenedet, mert ő az, aki megvalósítja rajta keresztül a saját egyéniségedet belekalkulálva az ő életét rajtad keresztül. És ez itt a legfontosabb, hogy az ő életét élni akarja a te egyéniségeden át, ezen keresztül, az ő életét akar élni. És tudod, hogy Isten egy ilyen sokszínű, egy falevélből is meglátszik már. Nézd bele a mikroszkóba, egy falevelet nézd meg, hogy micsoda bonyolult gépezetek vannak benne. Hogyha Isten ennyire intelligens, és ennyire sokszínű, akkor gondolod, ez egy ördögi hazugság, hogy a te életedet, hogyha odaszállod egy ilyen nyomorult, szürke eminenciás, egy ilyen kolostor szökevény, egy ilyen nem tudom mivé akarja törpíteni. Hát ez nem Isten természete, hanem ki akar téged teljesíteni, amen? Azt akarja, hogy teljes legyél ő benne. Azt akarja, hogy érted? Tehát igazából mondták régen, hogy ó, ez ilyen földi mennyország, hogy létezik-e földi mennyország. Hát létezik szerintem a földön is. Meg lehet élni a földi mennyországot. Mikor? Ha élő áldozatként teszed le az életet az Úrnak. És ez nem fáj, ez boldogságot okoz. Aminek fáj ez a dolog, az a bűn, a test, a sátán. Ezek a dolgok, amiket amúgy is gyűlölsz, hogyha újjászülettél. Amúgy is küszködsz vele. Ugye? Vannak olyan területek, amivel küzdelmet folytasz, harcod van, hitharcod. Ezeket hagyod csak el. És én nem mondom, hogy ez az út egyszerű, és azt sem mondom, hogy de figyelj, azt mondja az ige, az Ószövetségben is, hogy én az én Istenemmel karöltve a kőfalon is átugrok. Amen, Ézsaiás. A kőfalon is átugrok. Ha jól emlékszem, Ézsaiás. Én átfutok a tűzön, a vizen, a kőfalon, mindenen keresztül megyek. Tehát te ott is jelen vagy a halál völgyének, árnyékának a völgyében is jelen vagy. Te fogod az én jobb kezemet, és dicsőségedbe fogadsz be engem. Itt nem azt mondja Isten, hogy ezeket a harcokat neked egymagadnak kell itt kiverekedni, meg a győzelmet neked létrehozni, amit Jézus már megszerzett, hanem hogy ő vele együtt karöltve, ő benne és ő általa egyszerűen tényleg a kőfalon is átugrasz. Szállnak ez, mint a saskesejű. Megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Az ő magas helyein járat téged. Ez az életnek az igaz lényege. És akkor látod azt, mint a Heidi is meglátta, mert oda szánta az életét, megtörte a szívét ez a Heidi béke. Mondom, nézzétek meg, amit megosztottam, a saját profilomon is megosztottam, meg a több ilyen csoportban, de közöttük pedig az online gyülekezetnek a csoportjában is megosztottam. Nézzétek meg azt a kis 10 percet. Figyelj, ő megtalálta, de miért találta meg a Heidi Baker az ő életének a lényegét? Nem mindenkit hív fel az Isten arra, hogy ilyen fekete Afrikába kisgyerekeket a szemétdombból szedjen ki. Nem mindenkit hív ennek, de ő megtalálta, ő ebbe boldog. Hát nézd rá, ő ebbe boldog, ez neki az élet eleme. Érted? Tehát ő ezt nem úgy csinálja, hogy jó, hát akkor megcsinálom, nagy kényszeredetten ilyen ügyötet, vagy csak megjátsza, hogy mosolyog, meg ilyesmi, hanem ezt kapta Istentől, és fellelkesült, és belelkesült, és egyszerűen nem tudta az életét elképzelni másmilyen formában, mint hogy ott legyen Fekete-Afrikába, és a szemétdombból szedje ki a gyerekeket, és segítsen a gyerekeknek. Ugyanez rád egy másik történetben vonatkozik. Mindenkinek megvan a maga története. És az a szomorú, hogyha a te életkönyv, most vegyük úgy, a te könyved, az a történet, ami az a regény, ami le van írva a te életed eddig, amit megéltél, az a szomorú, amikor az ember nem képes arra, hogy egy új fejezetet nyisson. Hogy azt mondja, hogy figyelj, én most elolvastam az én saját könyvemet, most viccesen mondom, amit éltem eddig, és mit látok benne? Katasztrófa, magány, betegség, elhagyatottság, magány, nagyon minimális boldogság, ahhoz képest meg egy nagy adag sötétség. Érted? De, és azt mondja, onnan jött egy kis világosság, amikor újjászülettem. Onnan már kicsit szebben van írva az a regény. De figyelj, oda kell adni az életedet teljesen az Úrnak. És akkor egyszerűen az a regény elkezd azzal együtt, hogy benne leszek írva a nehézségek, belelesznek írva, hogy mikkel mész keresztül, de nem egyedül, nem magadra hagyva, nem elengedetten, nem magányosan, nem ilyen sötétségbe tapogatózva, hanem az Úr dicsőségének a fényében, ő vele együtt, közösségben. Érted? És akkor van, hogy hídből hídbe, mondja az Isten igéje, győzelemről győzelemre. Károly, nem írtam ki ezt az igét. Hídből hídbe, győzelemről győzelemre jutsz. Innentől fogva az új fejezetet ír a te regényed, az életkönyved. Most így, ilyen buta hasonlat. Nem buta hasonlat, jó hasonlat, csak az, hogy értitek, mint egy könyv lenne, amit megírtál, és ott vannak fejezetek. És akkor kezdett az egész szebbé lenni, amikor megtértél, újjászülettél. Egyáltalán keresni kezdted Isten. De hogyha teljesen leteszed az életet, és azt mondod, Uram, figyelj, Uram, én nekem nincsen így már saját tervem. Én már igazániból én már kész vagyok saját magamtól. Én azt akarom élni, amit te terveztél nekem. Mondd, hogy mit tegyek. És tudod, hogy mit fog mondani neked az Úr szerintem elsőként? Hogy mit tegyél? Mindjárt elmondom. Na, nagyon meleg van, és kiszárad a számosok beszédtől. Tehát, hogy az első, amit biztos, hogy mondani fog, hogy táplálkozz, és újra táplálkozz az Isten igéjével, az ő dolgaival. Ez az első és legfontosabb. Hogy legyen Istentől átitatott, az igével, az Isten dolgaival átitatott lelked. Amíg ez nincs meg, addig nem tudod meg azt, hogy mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Ahogy a Róma 12.2-ben olvasunk. Nem tudod, nem fogod fel. Tehát mondok egy példát. Ugye nekem van egy igazán méltatott, nagyon kedves tanító, akit én nagyon szeretek, az Andrew Womack, és a Karisz Biblia iskolában, a Karisz Bibliai Főiskolán az első, képzeljétek, az első évben, tudjátok, hogy mit csinálnak a tanulók? Hogy mit tesznek? Az első évben minden órán, naponta kb. 4-5-6 órát, nem tudom mennyit, ki mennyit, ott ülnek és hallgatják a tanításokat, az alapokat, meg úgy minden. Egy éven át. A második évben pedig kimennek a gyakorlatba vinni ezt a dolgot. Elmennek evangelizálni és gyakorlatba tenni ezeket. De az első év az a leglényegesebb. Akkor értik meg, hogy mi az Isten terve? Mi az a nagy terv, amit ő meg akar valósítani rajtad keresztül? Ha nem vagy telítve, ha a világ telít meg téged, ha a világnak a gondjai, a nehézsége, a nyomásai, a borzalmas, rettenetes repertoárja tölti be az elmédet, amit napról napra elénk terítenek, a világ terül-terül asztalkáján van gyilkosság, paráznaság, sötétség, háború, minden, ami gonosz. És ezt itt a terülterű aszkás kiterítik. És ha te ebből eszel, ugye nem ehettek egyszerre, mondja a zsidókhoz írt levélbe, korintusiakhoz írt levélbe, mondja Pál, hogy nem ehettek ezt egyszerre az Isten asztaláról és az ördögök asztaláról. Ezt így egyszerű, úgy nem megy. Tehát el kell határoznod magad, figyelj, ha akarod, hogy Isten élete megjelenjen benned, és azt az életet éld, amit a mennyi atya originál tervezett neked, eredetileg, ős eredetileg, akkor ahhoz nem egeszegethetsz a világ asztaláról egyszerre, mármint a gonosz démonok asztaláról, és az Isten asztaláról. Neked kell elszállni. Isten soha nem fog kényszeríteni, értitek? Soha. Tehát ez a te saját döntésed. Ezt neked kell meghozni. Neked kell meghozni, hogy Uram, én nekem már nincs tervem magamra. Én nekem már nincsen saját elképzelésem. Én már nem tudok úgy élni, ahogy eddig éltem. Nekem már nincsenek saját elképzeléseim magamra nézve. Nekem már nincs semmim rajtad kívül. Én el kell jutnunk eddig a pontig. Én már nem érdekel magam, azt sem érdekel, holnap meghalok. Én már téged akarlak szolgálni. Nem érdekel semmi. Nem akarom megvalósítani magam, mert eddig sem tudtam úgy. Mert ha valamit meg is valósítottam, az is általában keserű volt, mint az üröm. Vagy ha nem is volt teljesen keserű, akkor messze vitt, távol tőled. Érted? Hogy távol vitt. Van olyan, hogy egy valaki meg tudja valósítani valamilyen részét az életének, önmagát. Van olyan. De én azt figyeltem meg, hogy keserű, mint az üröm. A végén az. Lehet, hogy átél némi valami boldogságszerű valamit. Lehet, hogy átél valami szabadságszerű valamit, de az csak boldogságszerű, és nem, és szabadságszerű, és nem igazi boldogság, és nem igazi szabadság, ahogy azt az Isten kitalálta. Az csak olyan szerű, ahhoz hasonlít. Én ezt tapasztaltam. Tehát én ezt fogja mondani Isten elsősorban neked, hogy járjon át téged az Istennek a beszéde. Minden formában. Hallgasd, majd újra hallgasd, és én ismerek olyan testvéreket itt a mi köreinkben is, akik ezt teszik, és nagyon jól teszik. Egyszerűen éhesek, szellemileg éhesek az Isten dolgaira. Ezért is van az, hogy semmi már, úgy igazán, tudjátok, az látszik valakin. Az látszik. Amikor már tényleg letetted az életet, az meglátszik, akkor igazándiból nem tudom a lázba hozni téged a palacsinta. Meg fogod enni a palacsintát valószínűleg, de már nem lesz olyan odáig, nem tudom a micsodától, hanem ami lázba tud hozni, ami a szellemedet fel tudja buzdítani, az már csak az Isten dolgai lesz. Nem tudsz mást elképzelni az életedre. Értesz? Semmi más nem tudsz elképzelni az életedre. Semmi nem fog téged megelégíteni. Mit mondott Jézus? Hogy aki én bennem hisz, mondta a kútnál az asszonynak, milyen asszonyt akartam mondani, szamaritánus asszonynak. Mondta a kútnál, hogyha te kértél volna engem, akkor én adtam volna neked élő vizet. Wow, kell az élő víz, hogy ne kelljen ide kiállnom. Nem tudtam, mit beszél Jézus. És ez az élő víz van, hogy a kút fővé lesz benne, és abszolút megelégíti az ember. Kút fővé lesz benne. Élő víz. És hogyha valakiben ez az élő vízforrás felfogad, az meglátszik az életén, akkor igazán nem nagyon tudsz már, ugye, nem azt mondom, hogy nem nézel meg egy mesefilmet, vagy egy... Ne ilyen elvontan gondolkodjatok. Én nem azt mondom, hogy most akkor kiveszed magad a világból, és elmész remetének. Nem erről van szó. De hogy egyszer látszik azon, hogy finnyás vagy ezekre a dolgokra, és megválogatod például, hogy mit nézel, mit hallgatsz, miről beszélsz, vagy neked mit beszélnek, megválogatod. Mert nem esik már jól, nem akarsz azon már növekedni, mert olyan érzésed van, mintha mérget ennél. Szó szerint, mintha mérget ennél. És nem leszünk ettől szuper szellemiek. Tehát én nekem volt olyan időszakom még a megtérésem 35 évvel ezelőtt körülbelül, volt egy olyan időszakom, amikor egy-két év, amikor szuper szellemi voltam. Teljesen egy ilyen, szóval szó szerint szuper szellemi, ezt úgy vett, hogy nem tudtam meginni egy bort, pohár bort, nem tudtam felvenni, érted, mindenben ilyen ezt néztem, hogy fú, de démonikus, jaj, de tehát ez sem rossz, vagy ez sem jó, mert Jézusnál nem ezt látjuk. Jézusnál nem ezt látjuk. Itt nem az volt, hogy Jézusba bement a démon, hanem a démon kiment, ahol Jézus megjelent. Ahol ő beült a kocsma töltelékek közé, meg a legaljadék bűnös, tényleg ilyen a leggonoszabb népség közé. Nem az volt, hogy Jézus is átváltozott gonosszá, ugye? Hanem a gonoszok változtak át Isten szerint a szeretete által. Tehát ő beült oda, most nem arról van szó, hogy te kivegyél, mert Jézus is így imádkozott, ugye, hogy a János evangélium 17-ben a főpap imájában, hogy nem akarom, hogy kivedd őket a világból, hanem hogy tartsd meg őket a gonosztól. Tehát neked itt kell élned, tehát érted, itt van az emberek között. De nem ezen van hangsúly, hanem azon, hogyha letetted az életet az Úrnak, hogyha már nem akar semmi más. Ha tényleg nem akarod a saját életet élni, hanem az övét akarod élni, akkor igazán kiteljesedik az életet. Tehát akkor erről akarok beszélni. Tehát erről beszélek már vagy 40 percet. Tehát, hogy az Atya, a Fiú és a Szent Szellem benned van. Az 1 Péter 1.18 azt mondta nekünk, hogy tartsátok szem előtt, hogy régen számotokra nem volt az életnek igazi értelme. Ezt az életmódot az őseitek hagyományozták rátok, de Isten kiszabadított benneteket ebből a céltalan életből, ez azonban nagyon sokba került neki, nem arany vagy ezüst pénzzel fizetett értetek, amely elveszíti az értékét. Tehát azt mondja, hogy ezt tartsd a szemed előtt, hogy Isten adott neked célt és igazi értelmet az életednek. hogy amit az őseid ráhagyományozott, ezt a sötét, céltalan, mert biztos neked is volt már ilyen dilemmád, nem tudom, hogy volt-e, vagy nem, nekem volt, hogy ráébredtem arra, hogy én minek élek. Volt olyan időszak, hogy azt láttam, hogy halnak meg körülöttem a rokonaim, és mennek körbe-körbe, és akkor meséltek ugye a nagypapáról, a nagymamáról, hogyan élt, és akkor néztem a régi fényképeket, és olyan furcsa volt az egész, hogy én is ezelőtt állok, mondtam 10 éves koromban, hogy én is ezelőtt állok, hogy élek egy ilyen tényleg egy céltalan életet. Most lehet, hogy lesz belőlem valami, vagy nem, de hogy egy ilyen céltalan, nincs igazi célom, nincs értelme, nem láttam értelmet, főként ugye akkor nem isteltem még az Urat. Ezért is az ateisták, az evolucionista ateisták, meg ezek az emberek, akik tagadják az Urat, és megpróbálják mindennel kimagyarázni, meg mindennel átmagyarázni, ezek iszonyatosan boldogtalan emberek. Egy romhalmaz az életük. Csak jól takarják. Egy romhalmaz. Tehát nincsen életcél. Nincsen értelme az életnek semmilyen formában Isten nélkül. Amen? Nincs semmi. Az Atya, a Fiú és a Szent Szellem nélkül, az élet kitalálója nélkül. Még a Blaise Pascal nevű híres tudós azt mondta, emlékeztek, hogy van a lelkünkben egy Isten alakú űr, amit egyedül Isten tud betölteni, senki más. Senki más. Ezt tudod, azt jelenti, hogy Isten alakú, az azt jelenti, hogy csak ő illik bele. És beletehetsz a toronyórát lánccal, Fidzsi-szigeteket és a jaktokat, meg nem tudom micsodákat, meg tipsbillió dollárt, meg mint tudom én micsodát, és nem fogja kitölteni azt az űrt. Nem fogja. Mert az az űr, ami minden emberben van, az Isten alakú, az Atya alakja van ott. Azt tudja megelégíteni az embert. Ez tök jó hasonlat egyébként ilyen szempontból. Nagyon-nagyon fontos az, hogy amit egyébként C.S. Lewis mondott, az egyik híres író, keresztény író, aki filozófus volt, de keresztény élet. Ő írta a Narnia krónikáit is, jól emlékszem, igen. Ő írta a Narnia, ha valaki ismeri a Narnia krónikáit, ő írta, hogy fel is az a lényege, hogy minden emberben megvan ez a vágyakozás, ez a, hogy érzi ezt a céltalanságot, csak mondom, nagyon jó elfolytják magukba. Tehát vagy egy liter borral, vagy dajdajozása, vagy akármivel, lefolytják magukba. És azt mondja, hogy nem, hogy azt, hogy benne van az emberben ez a vágy, hogy amikor megálmodta ugye Eldorádót, meg hogy mi lehet a Föld középpontjában, emlékeztek meg, mi lehet az űrben, meg mi, hogy, mi, hogy van valami, hogy mi lehet a halál után, mi lehet, és mi ez az egész, tehát hogy érzékelje az ember szellemileg, hogy valami többnek kell lennie, így szokták mondani, hogy valami többnek kell, ez nem lehet igaz, hogy ez az élet. Hogy valaki kis előbújik az édesanyja méhéből, és akkor ott egy kis kakás kis csecsemő, és aztán felnő, aztán mit tudom én, gömbölyödik, érik, aztán ő is csinál gyerek, és stb. És aztán visszafellédik csecsemővé, és aztán ő is ilyen, őt kell pelenkázni, aztán pedig ott a kereszt a végén. És nem, te az emberek, ennek mi értelme van? Mi értelme van ennek? És én azt mondom nektek, hogy ezek az emberek, akik ezt felismerték, mondjuk ilyen filozófustok, az egzisztencialisták közül is nagyon sokan, mindegy, nagyon sokan Albert Camus, meg a többiek, meg Nietzsche, aki azt mondta, ő mondta először, hogy Isten halott, mert ezek őszinte emberek voltak igazándiból. És azt mondták, hogy nincs értelme az életnek, így. Értitek? Tehát ők megkeresztek, hogy fél, így nincs értelme élni. Ezek ilyen őszinte emberek voltak. Nem akartak itt hazudozni maguknak, hogy jaj, hát persze, értelme van, megépítem a házamat, mit tudom én, elveszem a barátnőmet, lesz egy szép házam, meg mit tudom, lesz egy cégem, és céges autó, meg da-da-da-da-da. Ezt nem akarták ezzel becsapni magukat, érted? Mert tudták, hogy ennek vége. Tudták, hogy ez semmi, ez nulla. Ez egyszerűen semmi. A semminél is semmi. Ennek csak a földi viszonylatokban van valami értéke. A mennyei viszonylatban ennek semmi értéke nincs, hogyha nem Istentől van. Ahhoz, hogy te alapítsál egy céget, az legyen Istentől, és akkor van mennyei értéke. Erre mond, figyelj, Jézus mondta, emlékeztek? Majd mindjárt elmondom, hogy mit mondott ez a C.S. Lewis, egy jó kis mondat, de Jézus ezt mondta. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a rozsda és a moly megemészti, a tolvajok kiássák, ellopják, stb. Emlékeztek? Hanem kincseket gyűjtsetek magatoknak a mennybe, ahol sem a moly, sem a rozsda, sem ez, sem az nem tudja megsemmisíteni. Szerintetek azt gondolta az Úr ezzel kapcsolatban, hogy neked ne legyen egy céged, vagy ne legyen egy autód, vagy ne legyen egy házad, vagy ne legyenek könyveid, vagy nem tudom, ne legyen valami, nem ez. Hanem amikor Isten, amikor meghalunk magunknak, és elkezdjük a saját életünk helyett, az Isten élet, engedni, hogy Isten élete, és az a mi életünk igazándiba, az az igaz életünk, akkor ha az arra felé motiválja az embert, hogy legyen egy cége, legyen egy tankhajója, vagy most ilyen butaság, legyen egy tankhajója, és ott álljon a fedélzeten, akkor annak van mennyei értéke. Értitek? Annak van mennyei értéke, pedig a földi, anyagi világban van. Tehát azoknak a dolgoknak nincsen mennyei értéke, amik nem Istentől vannak neked a te életedbe belekalkulálva. Amit nem a Szent Szellem, mert amikor a Szent Szellem elkezd rajtad keresztül élni, akkor ez már a... Bocsánat, innom kell. Az is a te életed. Érted? Az a te életed. Csak az a másik, amit rajta kívül éltél, az nem a te életed. Csak úgy gondolod, hogy a te életed. Mert az Atya az élet. Mert a Fiú az élet. Mert a Szent Szellem az élet. Ő a feltámadás és az élet. Ő az élet szerzője. Kinél van az életed, az eredeti, az originál, ami neked lett szánva, amit Isten él meg rajtad keresztül, de az a tiéd is. A te egyéniséget ez szabva. Amit Isten által élsz, az. Amen. De és ebben van ez, hogy ne gyűjtsetek kincseket magatoknak a földön. Értitek? Tehát nem azt akart erről az Úr tanítani, amit a katolicizmus mondjuk, vagy nem tudom micsoda, vallásos emberek félreértettek, hogy hát igen, nem jó, hogyha van egy autónál többje, az is lehetőleg lerobban, mert akkor nagyon alázatosan néz ki. Hát nem, elég bután néz ki. Nem alázatosan. Nem ezt tanította az Úr, hanem azt mondta, hogy éld meg azt, tedd le az életedet teljesen, éld meg azt, amit Isten akar benned élni. Amen? Így van. Ez így van. Éva, amit írtál. Tehát, hogy éld meg azt, amit Isten neked tervezett. És ha van még ebből a földi életből 5 perced, ha van 10 éved, ha van 30, ha van 40, tök mindegy mennyi, akkor is éld meg, tedd meg, hogy leteszed az életet az Úrnak. És ezt mondta ez a C.S. Lewis ebben kapcsolatban a földi vágyakozása, hogy az emberek így vágyakoznak az Eldorado után, érted, de nem tudom micsoda után, hogy ez arra lehetőséget ad az embereknek, azért van az emberekbe ez beletéve, belehelyezve ez a vágyakozás, hogy felismerje az ember a földi vágyakozásban, hogy többre vágyik, tehát valami, most nem arra, hogy egy több pénzzel, meg toronyra lánca, hanem hogy több értelme van az életennek, mint ez az anyagi világ, hogy ez egy tükörkép tulajdonképpen, ami vízhangja a mi igazi otthonunknak, a mennynek. Ezt mondta C.S. Lewis. És tök jó beszéd. Tehát ezt mondta, hogy maga ez a vágyakozás, ebből látszik, hogy van több. Mert akkor senki nem vágyakozna semmire. És azt mondta, hogy ez tükrözi, tükörképe az igazi mennyei otthonunk felé való, az a vízhangja, hogy az ember nem erre a nyomorúságos sárgolyóra lett ilyen módon teremtve. Ide lett teremtve, de nem erre az életre, nem erre a fajta életre, inkább így mondom. Értitek? Hanem valami sokkal több van ennél. Ezt a kijelentést támaszza le egyébként a 1 Péter 2.11, és szerintem nagyjából ez lesz talán az utolsó ige, amiről még beszélni fogok, majd meglátjuk, hogy vezet a Szent Szellem. Hogy szeretett testvéreim, kérlek benneteket, mint akik csak átutazóban vagytok a földön. Átutazóban. Tudod, mi az átutazó? Hogy ma itt vagy, de holnap már máshol. És a valódi otthonotok nem itt van. Tartsátok magatokat távol a régi emberi természet kívánságaitól, amelyek arra törekednek, hogy uralomra jussanak fölöttetek. Tehát, hogy tartsd magad távol. Ezt mondja, hogy tartsd magad távol. Azt mondja, hogy igen, most amit írtál, Néva, azt, hogy semmiféleképpen nem találja meg Isten nélkül, nem bizony. hogy azt mondja, hogy mi csak átutazó, tehát lásd úgy magad, mert te valóban az vagy, te csak átutazóban vagy itt. A valódi otthonod a mennyei Jeruzsálem, ugye te újjászületett keresztény vagy. Hiszel Jézusban, mind megváltottban és Uradban. A te igazi lakcímed, lakhelyed, a te állampolgárságod, mennyei állampolgár, a mennyei Jeruzsálemnek valamelyik utcájában van a nagy kastélyod, nem tudom micsodát. Érted? Tehát ott vagy. És azt mondja, hogy amiatt, hogy ne veszítsétek el ezt a perspektívát, hogy ne cseréljétek fel a földire, a mullandóra, ezért tartsd magad távol a régi emberi természetek a kívánságaitól. Mert ezek, hogyha uralomra jutnak fölöttetek, ez tulajdonképpen a szívnek a keménysége, akkor van az, hogy az ember inkább válassza a grillcsirkét, mint az Isten tiszteletet. Érted? Tehát akkor van az, amikor az ember úgy dönt, hogy neki most sokkal fontosabb dolga van, mert neki most a, mit tudom én, most példákat mondok, és az vegye csak magára, akinek inge, hogy mit tudom én, hogy most nekem muszáj megültetnem ezt a virágot, mit tudom, beültetnem, vagy mit tudom, milyen példát mondjam. Most muszáj valamit leírnom, valamit megrajzolnom, valamit csinálnom, és pontosan szerdán kell, mondjuk most csak így viccesen veszem, szerdán kell ezt tennem, és egész nap ugye megteltem, de szerdán kell tennem 18.30-tól. Szerdán 18.30-tól 20.30-ig akkor kell megtennem. Értitek ezt a gondolkodást? Ez azért van, mert uralomra jut a régi természet, mert a régi természet nem szeret közösségbe lenni a hívőkkel, a testvéreivel. Mert azoknak nem is a testvére. Tehát nem szeret közösségben lenni. A régi természet az nem szereti imádni Istent. A régi természet nem akar meghalni, már úgy mondom, hogy nem akart meghalni, aztán meghalt természetesen, azért régi. Ugye az meghalt. Csak mindig az a program, ami benne marad az emberben, az mindig úgy amit át kell alakítani az Isten igével, az akar mindig valamit csinálni, uralomra jutni. Érted? És ezért van az, amikor az ember azt válassza. És ez azt gondolja, hogy valamit nyert vele, és közben veszített, képzeld. Tehát ő azt gondolja, hogy igen, nyertem ebben, mert meg tudtam csinálni, amit elterveztem, és veszített. Veszített, mert lehet, hogy lemarad egy kijelentésről, ami pont neki szól. Lehet, hogy lemarad egy világosságról, amit a Szent Szellem ad az ige megvilágosításában. Én ezért volt olyan, hogy emlékszem, hogy amikor én nem is emlékszem, mikor volt az, amikor az Isten tisztelet helyett mást választottam. Komolyan, nagyon-nagyon ritkán volt velem ilyen. És ezt most nem azért mondom, hogy te akárki, az jön ide, aki akar, és az megy el, aki akar. Csak azt mondom, hogy nálam ez nagyon ritkán volt így visszaemlékezve, hogy akkor tényleg annak már volt valami nagyon komoly indoka. Tehát én majdnem mindig ott voltam. Tehát volt mondjuk egy közösség, értitek? Például akkor is, amikor még nem szolgáltam, vagy nem ilyen módon szolgáltam, akkor is úgy volt, hogy a közösség minden mondjuk az, hogy minden szerdán volt, és tudja, hogy az én arcomat ott láttad. És ezt most nem dicsekvésképp mondom, hanem az Úrral dicsekszem, hogy miért? Mert annyira akartam tudni, hogy ami úgy bennem volt már, mert szerettem volna megtudni Istentől, hogy végül is mit akarsz tőlem? Mire terveztél engem? Mit kell csinálnom az életben? És tudtam azt, hogy nekem ez a legfontosabb. Emellett pedig rontottam egy csomó mindent, mint ahogy te is fogsz, és mindenki fog rontani. Soha nem vádol téged az Úr ezzel. De hogy értitek, tehát, hogy tudjátok, mit mondott az egyik ember, egy híres szolgáló, Kenneth Hagin? Ő azt mondta, hogy ha meg akarod nézni hogy merről fúj a szél, akkor nem egy ilyen lombkoronát nézel meg, hogy elsősorban érted, hogy merre felé dől, hanem egy ilyen kis falevelet. Kis dolgokat nézel meg, hogy merről fúj a szél. Ugye, mert az abba az irányba fogja fújni a szél, értitek? Tehát a kis dolgokból látszik az, hogy az ember letette már az életét az Úrnak tényleg, de ha nem tetted még le az életet úgy az Úrnak, az se baj. Akkor is ragaszkodjál az Úrhoz, meg járjál vele, mert el fog jönni az az idő. Érted? Amikor úgy fogsz dönteni, hogy Uram, látom, hogy az életemnek egyszerűen semmi értelme. Így, ebben a formában. A te életedet akarom élni. Tehát akkor se hagyd el, és ne az legyen, hogy elkezdjen az ördög téged vádolni. Na, látod, itten pont rólad szól. Te vagy az az ember, akinek csak rá kell nézni az életére, és ebből látszik, hogy honnan fúj a szél. ne enged, hogy ilyeneket mondja neked a gonosz. Isten ezzel nem azt akarta mondani neked, hogy te vagy az az ember, hanem azt akarta mondani, hogy csak ragaszkodj hozzá, és kijelentést fog neked adni, és meg fog jelenni neked. Tudjátok, mindig az volt egy nagy vágyam, hogy például azoknak a családtagjaimnak, akik még nincsenek újjászületve, sétáljon be Jézus a szobájukba. Komolyan, szoktam imádkozni ezért, hogy Uram, ha egy mód van rá, ha valamilyen mód van, menj be annak az embernek a szobájába, mondd meg, hogy itt vagyok. És szólj hozzá. Értitek? Mert onnantól fogva, érted, tehát valaki ezt besétál Jézus a szobába, és leül az ágyára, és elkezdi tanítani, az onnantól fogva teljesen megváltozik. Ugye Pállal is ez történt, emlékszitek? Emlékeztek? Amikor ment az úton, a lovacskájával, a damaszkuszi úton, megjelent Jézus, és azt mondta, hogy Pál, miért üldözöl engem? Ki vagy, Uram, hogy én nem üldözzek, értem. Én vagyok az a Jézus, akit te üldözöl. Hát én csak a keresztényeket üldözöm, én vagyok az. Én vagyok az, azt mondta Jézus. Én is a keresztények, tehát én az én testem, a testemet üldözöm, tehát azonosította magát velünk az Úr, és ez most is így van. És mindig így volt bennem, hogy milyen jó lenne, hogy besétálna az Úr. Megtörni azt a, ami esetleg még ott van valami csátagomnak, ami nem hívő. Megtörni ezt a konokságot, azt a keménységet. Tök jó lenne. Mindenkinek ezt kívánom egyébként, hogy ez így legyen. Hát most ezekről akartam igazándiból szólni. Ha a régi természet felülkerekedik az új teremtésben, bennünk miután mi eszültük, akkor annak, írja Éva. Közben pedig azért kérdezném, hogy van-e valakinek hozzáfűzni valója, vagy kérdezni valója. Meg az is eszembe jutott, hogy milyen jó nekünk azért, gondoljatok bele, milyen fantasztikus nekünk, Éva, majd is továbbére, és aztán olvasom, hogy milyen fantasztikus nekünk, hogy az otthonunknak a kényelméből, úgymond, egy abszolút messze vagyunk egymástól, ugye, x-száz, vagy x, akár 1000 kilométerre, vagy x-száz kilométerre, és mégis összetudunk így jönni, értitek? Tehát ez fantasztikus. Óriásian megbecsülendő dolog ez, hogy így is össze tudunk jönni, és tudjuk imádni az Urat. Milyen csodálatos, nem? Hogy tudunk hallgatni az Úrtól, tudunk együtt énekelni, tudunk imádkozni egymásért. Fantasztikus. Úgyhogy ki sem mentél, ki sem tetted a lábad otthonra. Ámen, hála az Úrnak. Így van. Imi, ez teljesen így van. Na, van valakinek valamilyen hozzáfűzni valója, vagy mondandója, vagy meglátása ennek kapcsán? Akkor mondja, kérem. Katus? Ámen, Éva. Hát, igen?
Én vagyok a Katus, igen. Tudtam, hogy engem fogsz szólítani. Hát végig is én csak szeretnék, hogyha lehet felolvasni valamit. Nem tudom mennyire, szerintem valamennyire azért passzol ide. Reggel, így jól lehet hallani?
Igen.
Jó. Reggel küldted nekem, és nekem ez így egész nap ezen elmélkedtem, nagyon-nagyon tetszett. És csak ezt a kis részt szeretném felolvasni, ha lehet. Jó. Na, akkor olvasom. Közelségemben biztonságban vagy, jelenlétem meghittségében feltöltött. Amikor érzékeled közelségemet, bárhol is jársz a világban, tudod, hogy hová tartozol. A bűnbeesés óta az ember tátongó ürességet tapasztal a lelkében, amit csak jelenlétem tud betölteni. Arra alkottalak, hogy szoros összeköttetésben legyél teremtőddel. Mennyire élveztem a sétákat Ádámmal és Évával a kertben, mielőtt a gonosz rászedte őket. Amikor beszélgetsz velem szíved kertjében, mind a ketten áldást nyerünk. Így élek én a világban, általad. Együtt meghátrálásra késztetjük a sötétséget, mert én vagyok a világ világossága. Ennyi is. Annyira megérintett ma.
Csodálatom.
És annyit elmérkedtem ezen. Olyan szép. És igaz. Tényleg, minél közelebb vagy hozzá, annál jobban érzed a közelségét. Tehát, ha te közelítsz hozzá, akkor biztos, hogy ő is ott van. Tehát érzed. Én legalábbis.
Amen.
Nem tudom, egész nap így lenni. még az utolsó kis pár részt is így megtanultam szinte, és akkor egész nap mondogattam, és ezen elmélgettem, annyira szép.
Tényleg annyira szép. Dicsőség az Úrnak. Éva, köszönöm, hogy felolvastad.
Nagyon szívesen.
Dicsőség az Úrnak. Igen, ez tényleg gyönyörű sorok. Ezek teljesen igei. Valaki pont erre mondta egyébként, van egy drága testvérnő, aki mindig ezek ellen van, ilyen dolgok ellen, ugye, hogy hát ez a, mert ez egyébként a tündít vagy, nem tudom, hogy elfelejtettem, hogy kinek a elmélkedős könyve. Nem tudom, tündi, hogyha itt vagy, mert te tudod. vagy ha valaki tudja, akkor mondja. Mindig szoktam a nővéremnek is küldeni.
Nem tudom ki, csak a Jézus szólít.
Igen, Jézus hív, Jézus szólít, igen.
De nem tudom, hogy ki, mert mindig csak ezeket a kis részleteket küldöd.
Igen.
Az összes nagyon-nagyon tetszik, amit így minden nap lesz, például pont a mai napra szól. Igen. Minden napra van egy ilyen kis elmélkedés, igen. És ez engem most úgy megragadott a mai napon, és olyan jó volt így végigkísért.
És eszembe jutott ennek kapcsán csak, hogy van, aki, tudjátok mi, hogy ez ilyen profécia jellegű, vagy ilyen profétáló jellegű, de azt mondja a Biblia, hogy mindent megvizsgáljatok, ami jó, azt tartsátok meg, ámen. És akkor írta valakinek, vagy írta egy a Facebookon, hogy hát ez valami izé, hogy jöjj, meg úgy, meg amúgy. És pont azon gondolkodtam, én nem írtam be direkt, nem akartam semmilyen parázsvitát nyitni, meg nem is érdekel annyira, hogy ki mit gondolt erről. De hogy honnan lehet megismerni valami az Úrtól van, akár egy-egy mondat. Tehát érted? Tehát, honnan lehet? Onnan, hogy egyrészt nem mond ellent a Bibliának, igaz? Másrészt pedig közelebb kerülsz az Úrhoz. Az első és legfontosabb, ugye, mert mindent megvizsgáltok, ami azt megtartsátok, hogy nem mond ellent Isten igényének, sőt, Isten igényét fejezi ki valamilyen más módon, ugye ott is mondja, én vagyok a világ világossága, a közösség, ez mind teljesen igei, és hogy közelebb von téged az Istenhez, vagy eltávolít.
Tehát, nem tudom, mert végülis ez mind a igén alapszik,
igen,
mert
ott vannak az igény.
Írva, aha. Zsoltárok 32.7, 1 Mózes 3.8.9, János 8.12, tehát teljesen igei.
Dicsőség az Úrnak. Azt mondja Évi, hogy úgy meghatott ez, amit felolvastál, hogy kijöttek a könnyei.
Jaj.
Küld el akkor az Évinek. Ámen. Vagy hát akárkinek is, aki kér.
Engem is megérintett azért ez.
Ez így van, dicsőség az Úrnak. Milyen jó az Úr, figyeljetek!
Tényleg olyan mélyreható.
Csodálatos, tényleg. Csodálatos. Na, valaki esetleg még valamit szeretne? Egyébként nektek is van. Kérhetném? Mit kérhetnél? Mondd. Bármit.
Ezt küldjem el neked, Imi?
Ja, igen, aha, igen, szerintem ezt írta az e-mail,
hogy... Gondolom, hogy azért, persze, elküldöm, hogy ne.
Igen, erre gondoltam, igen.
Jó.
Köszönöm.
Okay. Akkor nem. Éva is kéri, úgy látom, Éva is.
Igen, kérlek is küldöm.
Egyébként hozzatok ti is, itten, én ezt már gondolkodtam is ezen, hogy itt, amikor van ilyen lehetőség itt a végén, ugye, hogy hozzá, nektek is van proféciátok, buzdításatok, egy kis írás, lehet írni is, aki szégyel még egyelőre egy valamit mondani, vagy beszélni, az ugyanúgy, igen, Éva, hogy ugyanúgy tud írni, mint Éva is, ugye szokott írni egy-egy sort, egy-egy mondatot. Szeretném, hogyha ti magatok is egy kicsit interaktívabb. Ha, persze nem kényszer, nem muszáj, csak hogyha, mert valaki tudjátok, nem szeret úgy beszélni annyira, nem az a extrovertált típus. És, de mi, azt mondja az Isten igény, hogy mindannyiótoknak van valami kijelentése, van valami proféciája, van buzdítása, van egy-két jó szó, egy-két buzdítás. Ezért nagyon szeretem mindig a Marika néni is úgy, hogy mondja, mert buzdít. Mert fontos, hogy egymás hite által épüljünk. Tudjátok. Ez nagyon fontos egyébként. És hát hol máshol, mint egy ilyen közösségben, ugye, ahol mindenki mindenkit szeret, tisztel, nincsenek kritikus hangok, igen, mit tudom, micsodák, értetem. Tehát hol már, hol gyakorlod akkor ezeket? Meg ugye mindenki építse a másikat, ez nagyon fontos. Úgyhogy ha van bárkinek bármi vélemény, akár le is lehet írni, mint a Éva is szokott írogatni, akár lehet, ha valakinek van, úgymond, akkor mondhatja is. Na, szeretném valamit mondani? Meg... Hogyan?
Én csak szeretném a kaktuszt megerősíteni, mert nekem is megvan ez a könyvem. A lányomtól, a Tünditől kaptam 21-be. Azóta minden nap olvasom, de hát végigolvasok mindent, és ez a legutolsó, és addigra már annyira közel kerül az Úr hozzám, hogy hát szinte elérzékenyít, és olyan boldoggá tenni, hogy milyen csodálatos Úrunk van nekünk, hogy ennyire közel jön hozzánk, hogy
hoppá, leakadt?
Marika. Igen, nekem is megakadt a Marika néni.
Igen. Marika néni, leakadtál.
Hogy ő saját csodálatos, hogy minden nap olvashatom, és nagyon örülök neki.
Dicsőség az Úrnak.
Dicsőség az Úrnak.
Marika?
Marika?
És nagyon jó volt neked is a tanításod, mert ez valóban nagyon fontos, hogy érzékenyek legyünk, meg tudni akarjuk, hogy mire tervezett az Úr bennünket. Mert ha teljes visszaszívből letesszük minden reggel az Úr kezébe az életünket, meg hát őt kérjük, hogy legyen velünk egész nap, meg irányítsa. Én megtapasztalom nagyon sokszor, amikor hogy teljesen másképp alakul az a nap. Akkor mindig jönnek hozzám valaki, vagy, és akkor az Úrról beszélgetünk. Meg a tanításról, a Bibliáról. És hát az Úrnak ez az akarata, hogy ő legyen a középpontunkban. Hogy nem csak a plegykaság, meg hát minden más, hanem az Úr legyen ott a központban, és őről a beszéljünk. Meg a tanításról. Úgyhogy meg lehet tapasztalni, ha tiszta szívből oda tesszük, hogy biztos, hogy mindenkinek az Úrnak ez az akarata, hogy hirdesse az igét, és hogy mindig ismeretesebb legyen az Úr Jézus a világunkban. Minél több embernek, mert így van szájról szájra, így tudunk ismeretet adni az Úr Jézusról másoknak is. Hát meg lehet tapasztalni, ha hiszen erről szólt a prédikációról is. Hát, és ez nagyon fontos. Köszönöm.
Dicsőség az Úr. Nagyon jót mondtál, Marika. Igen. Igen, hogy belejövünk és interaktívabbak leszünk, hiszen ezt ám, hogy építsük egymást azzal, ami már a hát igen, hogy köszönöm a többiek nevében, hogy bátor tesz minket közreműködésre, építés az Úr testében, amen, ez tényleg így van. Amen. Ami már a miénk lett, igen, írta Éva. Amen. Imikém, nem akartál valamit mondani? Mert csak valahogy az előbb, mint hogyha...
Halló, itt vagyok.
Itt vagy, hallunk.
Itt vagyok.
Jó. Csak hogy
nem akarozik egy kicsit, mert ugye megálltam, mert ugye vezettem az előbb, de végig veletek voltam, és hallgattam mindent, úgyhogy nagyon aktuális volt. Tehát, nagyon aktuális azért is, mert ugye én abba hagytam a munkát, nem azt, hogy abba hagytam, ugye a különös munka itt most Magyarországon. Nyújtós korott itt az építőiparban, nagyon, nagyon kevesen dolgoznak is, akkor át kellett váltanom, hogy zöldséget kell árulni, ugye feleségemmel azt csináljuk beával, és hát gyümölcséktől is veszik meg a fa, hát nagyon fontos, hogy mit árulunk, és meg hogyan, meg milyen módon, és képzeld el, amit most mondtál egészség a prédikációba, nagyon sokan megismerik az evangéliumot, mert jobbodon inkább azért is megyek így az emberek közé, hogy nekem ez jó, mert tudom hirdetni az evangéliumot is. Bár kárát veszem az árulásnak, mert nem mindenki szereti. Nem mindenki jön oda vásárolni, de ez nem is érdekel. És az ugye kérdezted a messengernek, hogy hát biztos, hogy az Úr áldása van, nem tudom, hogy írtad. Hát áldás az ott van, csak viszont az evangéliumot nem mindenki, kemény nyakon lép. Magyarországon van egy olyan réteg, mi ismertem azt, hogy azért akartam neked telefonálni, hogy van egy ilyen kemény réteg, kemény nyakon nép, ilyen népcsoport, ilyen réteg, én nem is tudom, hogy nevezzem, hogy egyáltalán akkor még elfogadják, még elviszik az árat, de viszont amikor egy mondat nekem elég, hogy a Isten igéje között kimenjen, pont egy aktuális időben, nem erőszakkal, hanem ilyen alkalmas vagy alkalmatlan időben mindig jön, mindig szólnak az emberek, ők jönnek, és szólnak, és csalogassák ki belőlem az igéjét. Hát persze, hogy kimondod, hogy persze, hogy nekem ez nagyon jó dolog is örvend, ezekkor az úrról beszélek, és akkor már nem, talán már másnap nem akar jönni vásárolni. Most veszem észre, hogy hét múlva se akar majd jönni. Hát már kerül engem, kerül bennünket is, de én ennek tudom, hogy kárát vettem így anyagilag, de ez engem nem is érdekel. Tehát aki nem hagyja el a saját ugye, házát, nem hagyja el a feleségét, és a többi sorol, nagyon aktuális. És hogy örülök ennek, hogy mai nap is megkaptam a választ, hogy ha mindent tudunk valójában Krisztusért, hogy mindent tudunk teljesen szívünket, a lelkünket, az életünket, valamit elvesztünk a világból. De ez nem is baj.
Ámen. Ez tök jó.
De ez nem is baj. És ezt folyamatosan minden nap tapasztalom, hogy minél többet vagyunk az Úrral, és bocsánatot kérek azért, hogy nem tudtam többször bejönni, mert ugye hiányzott a Marika néni, Katika, Beát is, meg a többiek is, mindenki. Ugye nagyon hiányzott az a kis közösség, vagy az a kis gyülekezet, de az Úr hiszem, hogy kárpótolni fogja ezt nekem.
Amen.
Hiszem. Ezek a megtapasztalások, ezeket most kimondtad is, hiszem, hogy testvéreimnek egy kis jelen van a képülésére van. Dicsőség azon a kis Marika néni mondott egy nagyon fontos dolgot, amivel én is minden nap, és szerintem mindegy testvérem egy akaraton van minden reggel, nagyon fontos, hogy hogyan kellünk is, hogy imádkozunk reggel. Nagyon fontos az ima, nagyon fontos a hálát adni az Úrnak. Minden egyes napért. Jóért is, a rosszért is.
Amen.
Nagyon szépen köszönöm.
Amen, drága Imi. Nagyon szeretünk titeket, és örülünk, hogy végre vagytok.
Mi is szeretünk.
Mm-hmm. Mindig olyan jó titeket így látni, akkor tényleg mindenkit nagyon szeretek. Egyik Józsit is, meg mindenkit, nem tudom, mindenkit egyesével. És egy kicsit olyan... Igen, mondd Marika, akkor pedig
lekapcsolatban. Nagyon buzdító az Imi, amit elmondott. Mindjárt Krécire nagyon buzdító, mert csodálatos, ahogy ő is megtapasztalja az Úrnak a kegyelmét, és hogy az Úr kezébe teszi ő is az életét. Ez csodálatos. Mindnyájunk számára ez egy felhívás is, mert hát erre lettünk teremtve, ezért lettünk keresztények. Az Úr azért választott ki bennünket, ez tudomásul kell venni. Nem csak magunknak kell élni, hanem azért kaptuk a kegyelmet, a megtérést, az újjászületést, hogy Isten dicsőségére éljünk. Én legalábbis ezt tartom fontosnak. Köszönöm.
Amen. Halleluja. Dicsőség az Úrnak. Jó, hogy elmondtad, Marika, ezt így abszolút igen. Ez így van. Tehát ez abszolút így van, amit mondtatok, és minden nagyon búzító volt. Szerintem dicsérjük az Urat, és tényleg én is úgy, és azért is úgy, amikor, mert ugye ilyen rapszódikus, tehát van egy maga, aki mindig itt van, és akkor valaki két hetente jár, aki csak jó lenne egyszer, de hát ezt az Úrra bízom nyilván, hogy egyszer mindenki az eljönne, hogy megismerjétek egymást jobban, meg ilyesmi, mert pontosan emiatt, mert nem mindenki ismeri mindenkit. Tehát valamikor épp akkor jön, amikor a másik, tudjátok, nem is kell. Érdekes, de nem baj, így is jó egyébként, abszolút, szóval mindegy ilyen szempontból, csak hogy jó lenne. Meg kíváncsi vagyok, tudjátok, a más testvéreknek is, a mindegyik őtökre is, akik itt vagytok, meg másokra is, tudjátok, hogy mondja, hogy mit tudom, ez az, fűzzön hozzá, mondjon dolgokat, egészítse ki ezeket a dolgokat. És ez nagyon jó, és ez nagyon, nagyon hálás vagyok az Úrnak tényleg. Úgyhogy énekeljünk itt a végére egyet. Ezt igen.